Szervusztok, ez itt az Enyhe Katarzis, én Szatmári Robert vagyok, és köszöntök mindenkit. Ma két zeneszerző a vendégem, Hollós Máté, aki a Magyar Zeneszerzők Szövetségének tiszteletbeli elnöke.
Vagy tiszteletbeli elnöke, jól mondtad.
Igen, de mi a különbség az egyesület, meg a különböző szervezeti megnevezések között? Ezt a múltkor beszéltük talán.
Igen. Voltak éppen az egyesületi forma, az egy ilyen társasági forma. A szövetség az egy összefoglalóbb, tehát mondjuk sok egyesület együtt az tud lenni egy szövetség, például amilyen a mi területünkön a Magyar Zenei Tanács, aminek alelnöke vagyok, úgyhogy minden évek.
Ráadásul, azt nem is beszéltük az előbb, de Kecskés D. Balázs még nem mutattam be, aki így ifjú zeneszerző szervusz, és köszöntek benneteket együtt a stúdióban. Kortárs zenéről fogunk beszélgetni, vagy legalábbis hatásairól. Úgy valamilyen szinten ismerős nektek ez a terep, nem? Tehát a kortárs zenével foglalkoztok napi szinten, gondolataitokban benne van ez az, hogy mi zajlik manapság ezen a területen?
Hát nyilván, tehát annál is inkább, mert nap mint nap, hát nem nap mint nap, de hetente több alkalommal kell, még nálam is fiatalabb zeneszerzőkkel erről beszélnem, vagy ezzel kapcsolatban információkat átadnom, úgyhogy én már csak ezért is rendszeresen foglalkozom ezzel a kérdéssel, meghallgatom a legújabb zenéket, hogy tudjak nekik mit mondani, hogy merre érdemes tájékozódni, mit érdemes meghallgatni.
Máté, neked ugye kötelességed is az, nem, hogy foglalkozz azzal, hogy mi történik manapság a szénában, mert ugye egyesületi tagként, egyéb tisztviseleti dolgok kapcsán te ezzel tisztában kell, hogy legyél.
Egyrészt, másrészt tulajdonképpen az egész szakmai életemet a kortárs magyar zene valamiféle kezelésében, promóciójában éltem. Az én első munkahelyem, senki ne féljen, itt most nem egy hosszas felsorolás következik, de az első munkahelyem az Artisius ügynökségen, ez ma már nem is létezik, volt, ahol a magyar zene külföldi promóciójával foglalkoztam, aztán a barátaimmal együtt alapítottam az első magán magyar zenemű kiadót, mármint a 40 év monopólium utáni magyar kiadót, az akkord zenei kiadót, amelyik hát főként kortárs magyar zenét ad ki, és a Hungarotonban is hát évtizedeken keresztül adtunk ki szinte erőnkön felül kortárs zenét.
Milyen irányokban mozdul el ma a kortárs zene a te szemeddel, és egy fiatal zeneszerző szeméről is érdekel ez a kérdés.
Hát ez érdekes lesz, hogy melyikünk ezt hogy látja.
Én most azt látom, bocsánat, akkor én megfogalmaznék egy null hipotézist, tehát én azt látom, hogy most egy nagyon szabadabb, sokkal színesebb világ rajzolódik ki, és mintha most már a fiatal zeneszerzők nem törődnének azzal, hogy illetve azzal törődnének, hogy szabadabban használok dallamokat, nem félnek őszinte érzéseket kifejezni. Míg mondjuk szerintem a korábbi generáció, és akkor Máté vitatkozhat ezzel az állítással, sokkal inkább intellektuálisabb volt, és talán egy ilyen szűkebb kört, egy elitebb kört szólított meg. Nem tudom, hogy ki ért ezzel egyet, és ki nem.
Ez egy jó nagy kérdés, és jó komplex kérdés.
Hülyén tettem fel, de hát talán a lényeg az megvolt.
Megpróbálok az első kérdésednél maradni, amit bedobtál, hogy milyen irányba megy. Én egyrészt mindig ezt szoktam mondani, és most is ezt mondom, hogy szerintem egy ilyen beláthatatlanul sokszínű lett, tehát hogy nagyon-nagyon sokféle, tehát ilyen is van, olyan is van, igazából szinte azt mondom, hogy egymástól függetlenül is léteznek ilyen univerzumok, ilyen párhuzamos univerzumok, ez az egyik. A másik az, hogy szerintem a könnyű zenének a hatása nagyon erős. Tehát én azt láttam, hogy az új, akár zeneszerzést tanuló növendékeken, világszerte egyébként a könnyű zene felől tájékozódnak, nagyon sokan azt hallgatják inkább, mint a kortárs, vagy akár a klasszikus zenét. Tehát hogy a könnyű zenének meg a meg az, hogy nem a kottából tájékozódnak, hanem zenéket, felvételeket hallgatnak, és egy teljesen átalakult gondolkodás jellemző. Tehát én ezt a kettőt emelném ki, tehát az ilyen iszonyatosan sokszínű, beláthatatlan dzsungel jellegét, a másik pedig a könnyű zenének a hatását. De aztán ezt majd tovább görgetjük, hogyha...
Máté? Igen, nagyon sokban ugyanígy látom, ahogy Balázs, bár ő sokkal jobban ismeri az egészen fiatalokat, de hát azt, hogy mennyire sokszínű, azt alá tudom támasztani, ami ma nincs a zenében, az nincs is egyáltalán, vagyis minden van. De én azt gondolom egy kicsit elemelve filozófikusabb szintre, hogy hosszabb idő óta nem tudja a zeneszerző, vitatkozzál, hanem úgy így látod, nem tudják a zeneszerzők, hogy mit akarnak. Régen, egész régen, mondjuk a klasszikában, egy zenei köznyelv volt. Ez már a romantikában, a 19. században elkezdett felbomlani, mert hát Chopin nem ugyanazon a hangon ír, mint Berlioz, és így tovább, de a 20. századra már minden és annak az ellenkezője is előfordult, hogy mást ne mondjak, ha valaki nem ismeri, akkor is érteni fogja a hivatkozást, hogy a totálisan determinált, tehát meghatározott zenei gondolkodás, mint amilyen a 12 fokuság volt, egy időben létezett az aleatóriának, a teljes zenei szabadságnak, a zenei paraméterek szabad kezelésének a világával, és ehhez jött még az utóbbi évtizedekben ez az erősödő könnyű zenei befolyás, amit egyáltalán nem tartok egészségtelennek, sőt minden olyasmit, ami a komoly és könnyű oldalt közelíti egymáshoz, azt egészségesnek tartom. Itt egy valami számomra kulcsfontosságú, de ezzel lehet persze vitatkozni, hogy én a könnyű zenei és a komoly zene között egy alapvető különbséget látok, ez pedig nem stiláris meg zenei gondolkodásbeli, hanem a megmunkáltság formája. Tehát az, ahogyan egy úgynevezett komoly zeneszerző közelít a hangokhoz, és közelített bármikor az elmúlt 500 évben, az arról szól, hogy kitalálok valamit, de nem találom elég jónak, és addig javítgatom. Jó, mondjuk a régiek, az 300 évvel ezelőttiek nem javítgattak, de ez egy másik téma, mert hogy az rögtön tökéletes volt.
Pedig az egy klasszikus zene.
Igen. De én nem klasszikust mondtam, hanem úgynevezett komoly zene, amennyire is rossz ez a komoly zene meghatározás, de hát ezen ismerjük. A lényeg az, jobban szeretem azt, amit például annak idején Durkó Zsolt szeretett használni, hogy művészi zene. Mert hogy az egyfajta művészi mesterségbeli megközelítést jelent, tehát az, ahogyan valamennyien, akik ebben a szakmában bármilyen különböző stílusirányzatokban működünk, közelítünk a hangokhoz, ez a megmunkálás formája. A könnyű zenében, aminek magának a természete is más, tehát itt most nem egy ócsárlás zajlik burkoltan, vagy kevésbé burkoltan, egyáltalán nem. Én is nagyon szeretem a könnyű zenének minden olyan irányzatát, amelyik a maga vonalán belül valamilyen igényességre törekszik. Hát az, ami teljesen csak a biológiai érzékek kielégítésére, azt én nem nagyon hallgatom. De rengetegféle könnyű zenét hallgatok, és szeretek, akkor is, hogyha nem úgy van megmunkálva, mint ahogy a komoly zene, és másra használom. Tehát nem arról van szó, hogy fölteszek egy popszámot, vagy egy Mozart szimfóniatételt, és megpróbálom magammal elhitetni, hogy ez ugyanaz, hanem úgy, ahogy az ember eszik nagyon gondosan elkészített húsételeket, és egy könnyebben elkészített kompótot egymással, ez ilyen módon tudom fogyasztani.
És manapság hús mellé simán lehet kompótot is fogyasztani egyszerre, ugye ez az édes meg a sós ízek összemixelése, ma már ugye... Te igen, csinálod ezt, és ízlik? Igen, nyilván azért.
Lehet.
Igen. Szerintem Balázsnak az elhozottakkal biztos van egy-két észrevétele. Igazából nekem nem is kell beszélnem, hiszen olyan jó gondolatokat mondtok, hogy mindig reflektálítottak egymásra.
Én azon gondolkodtam, amikor a Máté mondta ezt a megmunkáltságbeli különbséget, hogy vajon mi lehet az ilyen megragadható... Tehát hogy mi lehet az a feltétel, vagy mik lehetnek azok az eszközök, amik által ez a megmunkáltság különbség tud lenni, tehát hogy mi az, ami különbözik, tehát hogy miben nyilvánul meg ez a különbség a megmunkáltságban. És egy amerikai zenetudósnak, a Richard Taraskinnak a gondolata jutott eszembe, akivel én nagyon egyetértek, hogy ő a komoly zenét arra, tehát a komoly zene különlegességét arra vezeti vissza, hogy ez egy kottában gondolkodó hagyomány. Tehát, hogy magyarán, hogy a komoly zene le van írva, ugye le van írva minden, tehát nem minden, de nagyon sok minden le van írva egy kottába, ugye, tehát persze az előadók hozzáteszik a magukét, meg az jó, hogyha az ő saját gondolataikat hozzá tudják tenni, de azért rögzítve van egy ilyen leírt dokumentumban. Na most ez nagyon sok mindent befolyásol a komoly zenében, például az, hogy több szólamú lett, hogy egy csomó mindent igazából így, hát úgy lehetett megcsinálni, hogy le van írva, és akkor úgy átlátjuk a folyamatokat. Viszont nagyon sokszor a könnyű zenében úgy gondolkodik egy alkotó, hogy akár improvizálva, tehát mondok egy példát, mondjuk úgy tanítja be a szólamokat a zenekarának, együttesének, hogy akkor te játszd ezt, akkor te ismételgezd ezt, akkor itt egy következő dallam, akkor te ezt, szóval teljesen más a munkamódszer. És azt hiszem, hogy ez igazán, szóval ez tényleg egy nagy különbség a kettő között, és pontosan ez az a pont, ahol elkezdődik egy kicsit egy ilyen játék a két műfaj között, mert egyre több olyan mű, vagy nem tudom, olyan komoly zene van, ahol így azt csinálják, hogy a kottát így kezdik mellőzni. Tehát mondjuk van egy Meredith Monk nevű alkotó, egy hölgy, aki az amerikai zenének egy meghatározó alakja. Neki volt egy együttese, sőt, tulajdonképpen talán még van is egy együttese, akivel ilyen improvizációs dolgokat csináltak, vokális együttes, tehát énekeltek mindenféle, ő írta a zenéket, és pontosan ezzel a módszerrel tanította be őket, amit most mondtam. Elkezdte ezt a működését, és nagyon népszerű lett, csináltak albumokat, és hallgatták az emberek. Híres lett, világhírű lett, és a legironikusabb dolog az egésznek a végén, hogy megkereste a világ egyik legnagyobb zenevű kiadója, a Boosey & Hawkes, a Meredith Monkot, és végül ők lettek a kiadói egy olyan zenének, aminek sose volt kottája, úgyhogy azt kell csinálniuk, hogy felbéreltek valakit, hogy írja le ezeket az amúgy improvizált dolgokat, és akkor ők lettek itt. Tehát tulajdonképpen a komoly zene intézményrendszere integrálta magába ezt a teljesen másképp gondolkodó zeneszerzőt.
Egyébként ez egy távoli utalás, nem a dolog lényegéhez, de valamit meg fog világítani, amit mondok, hogy érdekes megfigyelni a különbséget a között, hogy a komoly, illetőleg a könnyű zenében a zene és a szöveg viszonya milyen egymással. Mert mi komoly zeneszerzők, mi előveszünk egy verset, vagy bármilyen szöveget, és azt zenésítjük meg, beleéljük magunkat, megpróbálunk belőle zenei tartalmakat észlelni, kiszűrni, és azt valahogy visszaadni, és egy új minőséget létrehozni ebből. Ezzel szemben...
Ezek nagyon nehéz, szerintem, nem?
Természetesen, de hát nagyon sok olyan vokális énekelt zene van, amelyik hát nem ad hozzá ahhoz a vershez, amit megzenésít. ezekről ne beszéljünk, mert ez a nem annyira jó kategóriájába tartozik. Csak akkor van értelme megzenésíteni egy bármiféle szöveget, hogyha abból valami új minőség keletkezik, valami más, mint az a verset. Az, hogy alápöncögök akkordokat, és ettől a talpra magyarból valami lesz, most nem egy konkrét dalra gondolok, hanem csak általánosságban mondom, ez nem a dalszerzés a komoly zenében. A könnyű zenében viszont úgy történik a dolog, hogy a zeneszerző megírja a darabot, a dalt, egy hang, betű nincs leírva, a dalt írja meg, és utána egy jó szövegíró arra a dallamra és ritmusra kitalál egy szöveget. És ha ez a szövegíró olyan szellemes, mint amilyen a Gédénes György vagy a Szenes Iván volt, és még sokakat tudnék mondani most hirtelen ezt a kettőt, akkor azok nagyon jó szövegek lesznek.
Igen. Egyébként azt elfogadjátok azt a tőlem azt az előítéletes megközelítést, ami szándékosan előítéletes megközelítés volt, hogy elitista ez a műfaj. Tehát így kiknek írtok, kikhez akartok szólni, és kik hallgatnak ma kortárzenét. Milyen szerepe van? És akkor én csöndben maradok, és akkor ez a további 40 percre egy kiapathatatlan téma.
Erről van mondani való, de ah, te Balázs
gondoltam.
Erről. Hát...
Balázs, biztos, hogy kihez szólsz te?
Hát az biztos, hogyha a számokat nézzük, hogy mennyien hallgatják az ember, tehát szerintem a számok azért önmagukért beszélnek ebből a szempontból, tehát lehet, hogy az ember, tehát egyrészt nem tudom, hogy a könnyűzenész kihez akar szólni, lehet, hogy az is csak csinálja a dolgát, és végül az a vége, hogy milliók hallgatják, vagy egyébként egyáltalán nem mindenkit, tehát a könnyűzenében is nyilván a nagy szupersztárokat ilyen milliárdok hallgatják, de hát egy csomó olyan van, akit azért jóval kevesebben. Tehát én egyszer így néha ezzel hobbiból meg szoktam hallgatni ilyen listákat, hogy tudom, mik volt 2010 legjobb száma így a nem tudom milyen kritikusok szerint, és akkor így általában nem azzal kezdem, hogy a legelsőket hallgatom, bár azokat is meghallgatom, hanem így visszafele elkezdem hallgatni őket, és akkor így és akkor megdöbbenek, hogy ilyen YouTube-on ilyen pár ezres megtekintés, meg ilyesmi. Tehát, hogy ami mondjuk könnyű zenében, az tényleg nem sok. Tehát, hogyha mondjuk egy pár ezer ember nézte meg, tehát ez az szinte ilyen komoly zene szintű. Tehát visszakanyarodva a kérdésre, én azt gondolom, hogy ez a műfaj, amit bár tényleg nagyon eltérő a komoly zenén belül, tehát hogyha ezzel kezdtem, hogy nagyon diverz a dolog, nagyon sokféle, de hogyha még a legnagyobb elérésű komoly zenét nézzük is, tehát mondjuk egy Arvo Pärtet, aki tényleg mindenki, tehát aki sokan hallgatnak, még az is valamivel talán elitistább, mint egy átlag könnyű zenet, tehát hogy olyan értelemben, hogy a számok, tehát mennyien hallgatják. Nem tudom, hogy ennek mi az oka, nem hiszem, hogy csak az, hogy az ember kihez akar szólni. Igen, amikor írok, akkor ez nem mindig szokott eszembe jut. Tehát, hogy nem mindig ez a szempont, hogy akkor most ki hogy hallgatja, meg mi a...
De néha eszembe jut?
Hát néha eszembe jut, de akkor is főleg olyan szempontból, hogy mondjuk egy koncertteremben ez hogyan fog szólni. Tehát akusztik. Tehát, hogy milyen, tehát, hogy átjön-e az ötlet, ami szeretnék. Nyilván eszembe jut, hogy tetszeni fog, meg ilyesmi, de ezeket így néha úgy az, hogy el kell felejteni ezeket a szempontokat. Szóval, hogy kihez szól, ez egy nagyon jó kérdés. De akár a szép irodalmat is mondhatnám, az is ilyen, hogy mondjuk egy Nádas Pétert nyilván kevesebben olvassák, mint a, nem tudom, a Kőjót, vagy olyák, de ez ilyen, tehát hogy azt hiszem, hogy ez elkerülhetetlen.
Igen. Ha az elit szóba próbálok belekapaszkodni, akkor először is... jelzem, hogy én soha senkit nem akarok kihagyni a hallgatóim közül. Tehát semmi, egy hangot nem írok le úgy, hogy ezt ne hallgassa ez és ez és ez, csak hallgassa amaz. Természetesen akkor lennék boldog, hogyha a Sziú Indiántól a öt egyetemet végzett, nem tudom, kicsodáig.
Csak írnod kell egy esőtáncot, és...
Igen. Szóval teljesen mindegy nekem, ha élményt ad a számára, és talál valami hangot a darabommal, boldog vagyok. Ugyanakkor megtanultam azt, nem sikertelenségekből, hanem az élettől megtanultam, hogy nem a számszerűség a döntő. És ezt most nem a zene produkcióm felől közelítem meg, hanem sokan, gondolom, mi hárman biztos, és a hallgatók közül is sokan voltak olyan helyzetben, hogy valahol valamiről valamilyen társaságnak előadtak. Elképzelhető, hogy 300-an ültek a teremben, és az ember alig várta, hogy vége legyen, mert úgy érezte, hogy senki nem akarja hallgatni ezt most, nem vevők rá. De ha 3-an ültek a teremben, és abból 1 úgy hallgatta, hogy volt mit neki mondani, akkor az egy sikeres alkalom volt, mert akkor valakihez tudtam szólni, és azt tudtam hozzá eljuttatni, amit szerettem volna. Tehát ez nem mennyiségi kérdés. Másik vesszőparipám ezen a területen az az, hogy ha a zenetörténetbe gondolunk bele, mi ma úgy szeretjük tudni, hogy az volt az ideális, ami régen volt a barokkban, a klasszikában, stb. Hát nem az volt az ideális, mert akkor aztán nagyon kevesen hallgattak zenét a föld egész népességéhez képest, olyan komoly zenét, amit mi ma azzal a korral azonosítunk. Hát az Eszterházi kastélyban, nem tudom én, zsúfoltabb estén 40-en vagy hányan lehettek együtt. Tehát nem 40 ezres stadionban zenélt Haydn, hanem egy szobában.